Ma az igét a Márk evangélium a második részéből, az első 12 versről olvassuk föl. Néhány nap múlva ismét elment Kapernaumba, és elterjedt a híre, hogy ott van. Erre olyan sokan gyűltek össze, hogy még az ajtó előtt sem volt hely. Ő pedig hirdette nekik az igét. Oda akartak hozzá menni egy bénával, akit négyen vittek. Mivel a sokasság miatt nem tértek a közelébe, megbontották annak a háznak a tetejét, ahol ő volt, és nyílást vágva leeresztették az ágyat, amelyen a béna feküdt. Jézus pedig látva a hitüket, így szólt a bénához. Fiam, megbocsátattak a bűneid. Ott ültek néhányan az írástudók közül, és így tanakodtak szívükben. Hogyan beszélhet ez így? Isten káromolja. Ki bocsáthat meg bűnöket az egy Istenen kívül? Jézus lelkében azonnal átlátta, hogy így tanakodnak magukban, és ezt mondta nekik. Miért tanakodtok így szívetekben? Mi könnyebb? Azt mondani a bénának, megbocsátottak bűneit, vagy ezt mondani. Kelj fel, fogd az ágyadat és járj. Azért pedig, hogy megtudjátok, az emberfiának van hatalma bűnöket megbocsátani a földön, így szólt a bénához. Neked mondom, kelj fel, fogd az ágyadat, és menj haza. Azt pedig felkelt, azonnal vette az ágyát, és kiment mindenki szeme láttára, hogy ámulatba estek mind, dicsőítették az Istent, és ezt mondták. Ilyet még sohasem láttunk. Imádkozzunk.
Szeretettel köszöntöm a testvéreket. Hadd kezdjem egy kis személyes néhány személyes gondolattal. Ahogy végig gondoltam ennek a gyülekezetnek és a mi családunknak a kapcsolatát, akkor azt kellett megállapítanom, hogy ezer szállal kötődünk egymáshoz, legalábbis ahhoz a gyülekezethez, amelyből ez a közösség kinőtt, a Schréter gyülekezetből. Gyerekkoromban az édesanyám oda vitt el engem, ott hallottam először talán az evangéliumot, az otthoni evangélium hirdetésen kívül. Ott láttam először életemben flaneltáblát, flanelképeket a gyerekórán. Ott vettem részt először életemben Örömhír klubon, bár azt még akkor nem úgy nevezték, többen ismerik talán Sztanó Lajos bácsit, aki összefogott bennünket, fiatalokat, és hurcolt a városban egyik lakástól a másikig, hetenként egyszer, és tartotta nekünk a ma már Örömhír klubnak nevezhető házi biblia órákat fiataloknak. Megtérésem is ez a gyülekezethez, illetve hát a Sztanó gyülekezethez, a Schréter gyülekezethez kötődik. Lajos bácsi elvitt bennünket táborba, illegalitásba, utána kapott is szegény tulajdonos nagyot a fejére, hogy ezt megengedte, és ott 1964. augusztus 4-én az én ikertestvéremmel, lelki ikertestvéremmel, aki itt ül közöttünk, azt hiszem, bár ma nem láttam még, de ide tartozik ebbe a gyülekezetbe, Varga Gyuszival kimentünk az erdőbe, és ott Istennek megvallottuk a bűneinket, és Isten megajándékozott bennünket örök élettel. És édesanyám is a Schréter gyülekezethez tartozott egészen haláláig, 96 éves koráig. Sokszor gondoltam arra, hogy milyen áldást jelentett Magyarország számára ez a gyülekezet, mert ha végignézünk akár itt a sorok között, akár Pasaréten a mostani gyülekezetünkben, akár a misszióvezetők között, akkor ott találjuk azokat, akik ebből a közösségből indultak el. Istennek tehát hála, hogy így megáldotta ennek a közösségnek az életét. Most pedig vegyük elő Márk evangéliumát második fejezetből szeretnék néhány verset felolvasni az előbb felolvasott igeszakaszból. A harmadik verstől az ötödik versig olvasnám föl, amit ülve hallgassunk. Jöttek Jézushoz egy kutaütöttet hozva, akit négyen emeltek. Amikor a sokaság miatt nem férkőzhettek azzal ő hozzá, megbontották a ma háznak fedelét, ahol ő volt, résstörvén leeresztették a nyoszolyát, amelyben a gutaütött feküdt. Jézus pedig azoknak hitét látva mondta a gutaütöttnek, Fiam, megbocsátattak néked a te bűneid. Eddig az ige. Ahogy már eddig is elhangzott, egy kemény időszak után vagyunk. 10 héten keresztül nagyon szorgalmasan dolgoztak azok a testvéreink, akik hétről hétre itt gyülekeztek össze ezen a helyen, és tanultak arról, hogy hogyan hirdessük az evangéliumot a gyermekeknek. Mondhatnám talán azt is, hogy egy missziói kibocsátás van most itt. Őket elküldjük, illetve nem is mi küldjük, hanem Jézus Krisztus maga küldi el, hogy menjetek el szélesebb világra, és hirdessétek az evangéliumot minden teremtménynek, és ezen belül a gyermekeknek is. Ezért egy kicsit ma a misszióval foglalkozzunk, ezen a történeten keresztül. Vizsgáljuk meg, hogy Jézus, amikor az ő misszióját végezte, mit tanulhatunk abból, és aztán majd látunk egy-két gondolatot abból is, hogy amikor ez a négyes missziói csapat végezte a munkáját, ők hogyan tették ezt. Az első versben rögtön azt olvassuk, hogy napok múlván pedig ismét bement Jézus Kapernaumba. Ez azt mondja, hogy Jézus máskor is volt már Kapernaumban. Ha az első részt elolvastuk, akkor látjuk, hogy ott járt Jézus, tanította az embereket, sőt, azt olvassuk a 22. versben, hogy elámélkodtak az ő tanításán, mert úgy tanította őket, mint akinek hatalma van, és nem úgy, mint az írás tudók. És aztán olvasunk arról is, hogy sok csodát tett ott Jézus, szemük láttára egy ördöngöst megszabadította megszállottságból, Péter anyósát meggyógyította, és ennek hatására kivitték a város összes betegét, és ő végigjárt közöttük, és meggyógyította őket. Tehát ez a város sokat hallott már Jézus tanításából, és sokat is láthatott abból, hogy kicsoda ő. És mégis azt látjuk, hogy Jézus újból visszament ebbe a városba. Nem tudjuk pontosan Jézus szolgálatának az eredményét, 4 emberről tudunk, akik hitre jutottak, ez a 4 fiú, akikről azt olvassuk, hogy Jézus látva az ő hitüket cselekedett, lehet, hogy többen is voltak, de bizonyára nagyon sokan voltak, akiknek nem volt elegendő ez az első látogatás. És így Jézus visszamegy ebbe a városba ismét, hogy hirdesse az evangéliumot, és ismét tegyen csodát. Arra gondoltam, hogy sokszor mi abban a hibába esünk, hogy jöttünk, láttunk, győztünk. Evangelizációs kampányokat csinálunk, és azt gondoljuk, hogy minden kész, minden rendben van. Így gondoltam a most kibocsátandó fiatalokra is, hogy amikor mi szeretnénk, hogy alapvető változás történjen, akkor egy nagyon rendszeres munkát kell végeznünk. Nem elég a kampány, evangelizáció, annak is megvan a maga helye, és nagyon fontos része van, de sokszor sírva emeljük a zsákot, és vetjük a magot, mint ahogy Pál is mondja a galatabelieknek, hogy gyermekeim, akiket ismét fájdalommal szülök. Tehát amikor kimegyünk, majd végezzük a szolgálatunkat, akkor számítanunk kell arra, hogy ez egy nehéz, rendszeres munka. Ismét és ismét el kell menni a gyerekek után, míg aztán Isten csodát tesz az életükbe. Második versben azt olvassuk, hogy azonnal sokan összegyülekeztek. Nagy öröm az, amikor egy gyülekezeti terem megtelik. És sokszor ezen az örömön kívül azt is érezzük, hogy na, akkor hátradőlhetünk, mi mindent megtettünk. Mert sokan vannak. Beírhatjuk a nagy számot a statisztikába, milyen jó, olajozottan működik a gyülekezet, az örömhírklub. Mi mindent megtettünk azért, hogy Isten áldása legyen a mi munkánkon. Eszembe jutott az a könyv, talán többen olvasták, az a címe, hogy És lámpásai kialusznak. Egy gyönyörűen megtervezett gyülekezetről szól, minden olajozottan működik, énekkar, zenekar, minden, amit csak el lehet képzelni. Mindenki hátradől a székben, és úgy érzi, hogy ez aztán a legjobb gyülekezet a városban, és aztán kiderül, hogy milyen nagy hiányosságok vannak. Éppen az Úr maradt ki onnan. Tehát, amikor majd sokan jönnek a szolgálatunkra, akkor ne dőljünk hátra, és ne gondoljuk azt, hogy mindent megtettünk, mert Jézus is, ahogy itt ebben a történetben láttuk, valószínű, hogy egy ember miatt ment vissza a városba. Többiekhez is volt szava, többiek is látták, de nem olvasunk arról, hogy mélyre szántó hatással lett volna rájuk. Jézus tudta nagyon jól, hogy a tömegben meg kell látni az egyént, az egyet, akiért el kell menni. És hadd adjam ezt is útravalóul nektek, hogy az, hogy sokan jönnek a vasárnapi iskolába, vagy az örömhírklubba, ez ne nyugtasson meg benneteket. Lássátok meg azt az egyet, akiért ma például egy-egy alkalommal el kellett mennetek, mint ahogy Jézus is ezt tette. Elment az egy után, ott hagyva 99-et, mert tudta, hogy annak van most szüksége a segítségre. A második versben még azt is olvassuk, hogy és hirdette nekik az igét. Ez olyan természetes dolog, hát persze, Jézus azért ment, hogy az igét hirdesse. Nincs itt az, hogy pontosan mit mondott, mi volt az ő prédikációjának, az ige hirdetésének a tartalma, de nagy valószínűség szerint, mivel az igében látjuk, hogy ő hogyan hirdette az igét, bizonyára beszélt Istenről, kicsoda ő, Isten országáról, a bűnkértéséről, és arról is, hogy hogyan lehet bejutni az Isten országába. Az ötödik versben aztán valami konkrétumot is találunk, azt mondja, fiam, megbocsáttattak néked a te bűneid. A gyökérkérdésről beszélt Jézus. Mi lesz a bűneinkkel, hogyan lehet azt megbocsátani, hogyan történhet az, hogy kimondja Isten vagy Jézus Krisztus, hogy megbocsáttattak a te bűneid. Mi is erről tanultunk most ezeken a heteken, hogy hogyan tudjuk elmondani a gyerekeknek, Isten milyennek látja őket, az ő életüket, milyen megoldást készített arra, hogy bejusshassanak Isten országába, és hogyan juthatnak be oda. Jézus tehát az igét hirdette az ő szavaiban. Hoztam egy kötelet, talán azok, akik ott voltak a tanfolyamon, azok már tudják, hogy miről van szó, de a gyülekezetet kérdezni, hogy mire gondolhatok én itt, ez 168 cm hosszú. Itt gondoltok, hogy mi lehet ez? Nagyon jó, nagyon jó. Tehát ez egy kép. És van itt valami kis fiók is közében. Mi lehet ez? Hogy? Hangosan. Jó mondtál. Hát az örömhírklub, a vasárnapi iskola, ha nem tudom én minek nevezzük azt a gyermek alkalmat. Nézzétek meg, hogy milyen kevés a 168 órához képest az az egy óra. És sok helyen ezt az egy órát arra használják, hogy a gyerekekkel játszanak, a gyerekek jól érezték magukat, a gyerekeknek különböző dolgokat tanítgatnak, énekeket, aranymondásokat, és így tovább. De a lényeg kimarad, az igét, az örök életre szóló, életet mentő ige, ige hirdetés kimarad. Jézusnál látjuk azt, hogy ő a lényegre tört. Tudta azt, hogy nagyon kevés az ideje, és ti is, amikor majd tanítotok, akkor gondoljatok arra, hogy vannak olyan gyerekek, akik a 168 órából csak egy órát vannak Isten igéjének hatása alatt. És ezt kell nektek jól kihasználni, hogy ők aztán örök életet nyerhessenek. De Jézus nem csak szavaiban hirdette az evangéliumot, hanem az ő tetteiben is hirdette. Az ő élete, az ő cselekedetei arról beszéltek, az evangéliumról. 10. versben azt olvassuk, azt mondja Jézus, hogy megtudjátok, hogy az ember fiának van hatalma ezen a földön bűnöket megbocsátani, mondta a gutaütöttnek, kelj fel, vedd a te nyoszolyádat és járjál. Jézus nem csak szavakban hirdette az evangéliumot, hanem az életével. Látták az emberek, hogy neki van hatalma, és ezen keresztül látták azt, hogy ez az ember a bűneitől is megbocsátott, a bűnei is megbocsátattak. Sokszor gondolkodtam azon, és most mindannyian gondolkodjunk el azon, hogy a tanáraink közül ki volt az, aki nagy hatással volt reánk. Emlékszünk-e arra, hogy ők mit tanítottak? Vagy valami más volt hatással? Nekem volt egy kommunista tanárom, történelem tanárom, nagyon-nagyon szerettük az illetőt, annak ellenére, hogy hát más ideológiát vallott ő. Egyszer az történt egy április 1-én, hogy meg akartuk őt viccelni. És a vicc az volt, hogy bekentük a székét ragasztóval, és azt vártuk, hogy beleül majd, és majd mi jót fogunk nevetni. A tanárunk szerencsére észrevette ezt, és nagyon nagy tűz, nagyon begurult. Óriási prédikációt vágott le, hogy ő árva gyerek volt, árva házban nőtt föl, mennyit kellett dolgoznia, hogy ezt a szép öltönyt megvegye, és így tovább. Szóval lehordott bennünket a sárga földi, teljesen igazságosan, és azután elővette a naplót, és elkezdett benne lapozgatni. Mindenkiben meghűlt, megfagyott a vér, aki ma felel, az biztos, hogy egyest kap. Lapozott, ezt egy idő után becsukta, és azt mondta, fiúk, ma nem tudnék igazságosan osztályozni, ezért ma nem feleltek. Ez megmaradt. Hogy ő mit tanított történelemből, azt nem tudom. De hogy ő ki volt, ez mutatta, hogy ő ki volt. És gondoljatok erre mindig, hogy amikor ti a gyerekeket tanítjátok, lehet, hogy az, amit tanítotok, az nem fog megmaradni. Ha csak nem, az életetek, amit figyelnek, alá fogja húzni, hogy kik vagytok. Megegyezik, amit mondotok, azzal, akik vagytok. És Jézus is így cselekedett. És nagyon fontos a gyermek misszióban, hogy kik vagyunk mi. Azt figyelhetjük meg, hogy Jézus igét hirdetett, és ennek az ige hirdetésnek hatása volt az emberekre. Azonnal csoportokra oszlottak szét. Nézzük meg, hogy milyen csoportok voltak. A 6. versben azt olvassuk, hogy voltak pedig ott némely írástudók, akik ott ültek, és szívükben így okoskodtak. Azt írtam ide föl magamnak, hogy az okoskodók. Volt egy csoport, aki okoskodott, akik kritizáltak, akik ízekre bontották azt, amit Jézus mondott, és megpróbáltak ellent mondani neki. Hogyan mered azt állítani, hogy te a bűnöket megbocsáthatod? És fogtok ilyenekkel találkozni, akik okoskodók. Hogy meritek azt mondani, hogy a gyerekek megtérhetnek? Hogy mertek ti a bűnről tanítani, Isten ítéletéről tanítani a gyerekeknek? Nekünk az igét kell tanítani, az evangéliumot hirdetni, ami benne van, és találkozni fogtok felnőttekkel is, gyerekekkel is, akik így okoskodnak. Jézus nem söpörte le őket az asztalról, és nem mondta azt, hogy na, menjetek innen kifelé, titeket nem tanítalak tovább, hanem megpróbálta őket is meggyőzni. Azt mondta, hogy azért, hogy megtudjátok, hogy ki vagyok én, ki küldött engem, ezért, és cselekedett. Hogy sikerült-e meggyőzni, vagy nem, azt nem tudjuk pontosan. De nem írta le ezeket az okoskodókat. Aztán találkozunk itt az álmélkodókkal is. 12. versben azt olvassuk, hogy mindenki elálmélkodott és dicsőítette az Istent, ezt mondván, soha nem láttunk ilyet. Ha az első fejezetet elolvassuk, akkor is azt olvassuk, hogy Kapernaumban sokan voltak a csodálkozók. Csodálkoztak azon, amit tanított, csodálkoztak azon, álmélkodtak, amit láttak, hogy cselekedett, de Jézus nem elégszik meg ezzel. És ti sem elégedjetek meg ezzel, hogy elálmélkodnak a gyerekek, milyen ügyesek vagytok, hogy le tudjátok kötni a gyerekeket, a felnőttek ezt fogják mondani, hogy milyen jó módszereket használtok, mert Jézusnak nem ez a célja, hogy elámítsa az embereket, és minket dicsérjenek, hogy milyen ügyesek vagyunk a szolgálatban. Fontos dolog, hogy lássanak, hogy elálmélkodjanak, de ennél többre van szükség. Magasabb célt tűzzünk ki magunk elé a szolgálatban. És aztán van egy harmadik csoport, amit én úgy fogalmaztam meg, hogy a változók, igaz, hogy egy emberről van itt szó, ez a béna ember, akinek az életében alapvető változás történik. Nem csak azzal, hogy eddig béna volt és most járni tudott, ez egy dolog, de legfontosabb az, hogy Jézus azt mondta neki, hogy megbocsátattak a te bűneid, és ő így mehetett el boldogan, örömmel, hogy változás történt az én szívemben. Ez Isten célja, és jó lenne, ha a mi célunk is ez lenne. Megegyezne Jézus céljával. Én azt szeretném, azért munkálkodom a misszióban, a gyerek vagy felnőtt misszióban, hogy Isten az én munkámon keresztül változást, alapvető változást tudjon az emberek életében végezni. Isten, ha mi hűségesek vagyunk a szolgálatunkban, akkor valószínű, hogy meg fog ajándékozni ilyennel is, hogy láthatjuk. Bár nem mindenkit ajándékoz meg. Voltak olyan misszionáriusok, akik egész életükön keresztül végezték a missziói munkát, és semmit nem láttak az ő munkájuknak eredményéből. Mégis azt mondhatjuk, hogy áldás volt az ő életükön, mert aztán Isten később megengedte, hogy az utókor learassa azt a gyümölcsöt, amelyet ők vetettek. És van egy negyedik csoport is. Ez a negyedik csoport a szolgálóknak a csoportja, akik számára az ige hallgatás azt eredményezte, hogy rögtön szolgálatba álltak. Ez a négy fiú. Nem ez a mostani ige hallgatás, hanem amikor korábban ott volt az Úr Jézus, akkor hitre jutottak ők. Hitték azt, hogy Jézus Krisztusnak van hatalma meggyógyítani ezt az embert, csodát tenni, ő Isten fia, ezt már tudták, és ezt elhitték. Jézus váltság haláláról még nem tudhattak, arról abban még nem hihettek, de amit tudtak, azt ők elfogadták, és azzal éltek. És azt látjuk, hogy nem volt nekik visszanfolyam, hogy hogyan hirdessék az igét, miért menjenek, hogyan menjenek, mit csináljanak, hanem a szívükből fakadt az, hogy amikor Jézus újból megjelent a városban, a nagy tömeg ment utána, sokan talán tolakodtak azért, hogy jobb helyet kapjunk, hogy mindent halljunk, mindent lássunk. Ez a négy fiú pedig az ellenkező irányba indul, mert a szívükben ott van, hogy van egy barátunk, aki rászoruló, akinek szüksége van Jézus segítségére, és így elmennek, hogy elhozzák ezt a barátukat. Ennek a csapatnak, missziói csapatnak is érdekes, ezzel a csapattal kapcsolatban is érdekes megfigyeléseket tehetünk. Hogyan végezték ők a missziót? És sokat tanulhatunk ebből. Az első az volt, hogy ők hittek, mert Jézus Krisztusban való hit nélkül csak humanitárius segítség az, amit ők adhattak, de ők a hitük miatt mentek, és végezték ezt a szolgálatot. Ez az alapja a mi missziói szolgálatunknak. Aztán láttuk azt, hogy hajlandók megfizetni a misszió árát, mert minden szolgálatnak van ára. Le kell mondani valamiről, háttérbe kell szorulni, fizikai munkát kell végezni, jönnek a gyerekek az örömhírklubba, utána a sáros cipőjük után ki kell takarítani, rendet kell rakni, és így tovább. A missziónak van ára. Ez a négy fiatal azt az árat fizette meg, hogy nem lett az első sorban helyük, sőt, be se fértek a házba, mert ők elmentek és végezték a maguk misszióját. Ők a saját, önzetlenül a saját kényelmüket és a saját maguk ügyét háttérbe helyezték a misszió ügyével szemben. Azt is láthatjuk, hogy őket nem ragadta el a siker. Ma egy sikerorientált világban élünk. Egy ember, minél több embert érjen el az evangéliummal, de minden területen ugye ez a helyzet. Itt viszont azt látjuk, hogy négy ember, egy ember cipel. Négyen egyet. Milyen rossz arány ez. Mégis ők tudják azt, hogy ezután, az ember után oda kell mennünk. Lesz majd olyan alkalom talán a szolgálatotokban, hogy azt nézitek, hogy ott vagyunk hárman, négyen az örömhírklubban, felnőttek, segítők, tanítók, és egy gyerek jön. Érdemes ezt tartani, ezt az örömhírklubot, vagy a vasárnapi iskolát? Ugyanez a helyzet itt. Igen, érdemes. Az egyetlen embernek is érdemes. Ők nem arra néztek, hogy hányan vannak ott, hanem aki jött, aki volt, most épp ez a béna ember, ő neki mit tudunk szolgálni, mit tudunk segíteni. Összhang is kellett, hogy legyen e négy fiú között. Képzeljük el, hogyha az egyik útközben meggondolja magát, és azt mondja, hogy megyek a magam útjára, nem érdekel, hogy mit csinálnak a többiek, és elengedi a mondjuk hordáknak a negyedik sarkát. Biztos, hogy kibillen a beteg, és leesik a földre. Ha mi missziót végzünk, csoportban végezzük a missziót, akkor összhangnak kell lennie. Olyan értelemben is, hogyha feszültségek vannak a missziói munkások között, akkor nem lehet Isten áldása azon a szolgálaton. Fölborul. A gyerekek rögtön észreveszik, és nincs áldás. Olyan értelemben is, hogy itt a négy fiú közül az egyik méltatlankodhatott volna, és azt mondja, hogy én hátul viszem ezt a beteget. Én szeretnék elő lenni. Én szeretném vezetni a csapatot. A hátsónak is éppen úgy ugyanakkor a szerepe volt, aki az éneket tanítja, mint aki a bibliai leckét tanítja. Éppen olyan fontos volt a hátsó ember is. Sokszor törekszünk arra, hogy mi legyünk elől. Mi magunkat mutogassuk. A misszióban ezt nem szabad. Aztán látjuk azt, hogy ezek az emberek tisztán látják a célt. Mi a célja a mi szolgálatunknak? Sok dolgot tehettek volna ezzel a bénával, tisztába teszik, megetetik, fölüdítik, szórakoztatják, és így tovább. De ők látták, a cél az, hogy nekünk el kell vinnünk ezt az embert Jézushoz. És a misszióban is ne legyen kevesebb célotok, mint hogy a gyerekeket Jézus Krisztushoz elvinni. Mert ez a mi célunk. Kevesebbel semmiképpen ne érjétek be. Rugalmasak is voltak. Az volt a tervük, hogy szépen besétálnak az ajtón, oda teszik Jézus elé a beteget. Ez volt a terv. És aztán jöttek a körülmények. Nem úgy alakultak, ahogy mi azt gondoltuk. És akkor hirtelen váltani kellett, és rugalmasan nem azt mondták, hogy ha nem tudjuk bevinni, akkor lerakjuk itt, vagy hazavisszük, hanem akkor rugalmasan megoldották a kérdést. És így kellett, hogy legyen velünk is, mert az akadályok jönnek. Legegyszerűbb föladni, és azt mondani, hogy nem megy, vagy pedig látom a célt, és minden módon szeretném azt elérni. És végül ezeknek az embereknek helyes önértékelésük volt. Tudták azt, hogy a mi feladatunk annyi, hogy mi a beteg házától elvisszük Jézus elé, lerakjuk. Ez a mi feladatunk. Ha ezt mi nem tesszük meg, akkor talán senki. Tehát ez egy nagyon fontos feladat. De azt is tudták, hogy ennél többet mi nem tehetünk. Oda visszük Jézushoz, letesszük a lábai elé, és várjuk, hogy ő cselekedjen. Gyermekmisszióban is hasonlóképpen nem mehetünk tovább. Ezt meg kell tennünk, és aztán várjuk azt, hogy mikor fog Jézus cselekedni. És azt látjuk, hogy ők időben eltűnnek. Eltűnnek ott a történet végén, mintha felszívódtak volna. Tudták, hogy megtették a feladatukat, és engedték azt, hogy Isten dicsősége legyen ezen a missziói munkán. Azt olvassuk a 12. versben, mindenki elálmélkodott és dicsőítette az Istent. Ez a négy fiú sütkérezhetett volna a dicsőségben, hogy itt vagyunk mi hoztuk ide. Ha mi nem tesszük ezt, akkor nincs itt semmi. De ők szépen eltűntek, mert elvégezték a munkájukat. Nem akarták meglopni Istent az ő dicsőségében, és engedték azt, hogy az emberek dicsőítsék Istent. Kívánom mindannyiunknak, és különösen most azoknak, akiket kibocsátunk a szolgálatra, hogy legyetek kitartóak a munkában, ne a tömeget nézzétek, annak is örülhetnünk, ha sokan jönnek, de legyen szemetek az egyénre, a szükségben levőre. Kívánom azt, hogy az igét hirdessétek, és ne mással töltsétek el azt a nagyon kevés időt, ami adódik a 168 órából, és számítsatok az ige hatására. Számítsatok arra, hogy mi megtesszük mindazt, amit tőlünk vár Isten, hűségesen, mint a sáfár, és utána várjuk azt, hogy Isten maga cselekedjen az ő dicsőségére. Amen. Csendesedjünk el imádságra. Úr Jézus Krisztus, hadd áldjunk téged azért, hogy bennünket megkerestél, megtaláltál, megmentettél, velünk egyénileg foglalkoztál, hogy üdvösséget nyerhessünk. Hadd áldjunk azokért, a tanítókért, lelkipásztorokért, bizonyságtévőkért, akik hatással lehettek az életünkre, akár szavaikkal, akár életükkel, akik odavittek te eléd, és várták azt, hogy te csodát tegyél bennünk. Várták, hogy megajándékozzál a benned való hittel, a bűnbocsánattal és az örök élettel. Hadd áldjunk téged, hogy ezt elvégezhet, ha ezt elvégezhetted a mi életünkben, és nyugtalaníts bennünket, ha még nincs örök életünk. Nyugtalaníts, hogy eléd boruljunk és könyörögjünk hozzád, ne érjük be kevesebbel, ámulattal, csodálattal, hanem vágyjunk arra, hogy te megváltoztasd az életünket. És hadd áldjunk azért is, hogy te kiküldesz bennünket a szolgálatra, akár gyerekek, akár felnőttek közé. Szeretnéd megáldani így az életünket. Kérünk téged, ahogy megígérted, légy velünk ebben a szolgálatban.